Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm én magam is a Szent Simonál Albert kör tagjait, a gyülekezet tagjait, esperesorokat, lelkész kollégákat, minden kedves testvért, nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást. Az egyház mai kihívásai, nagy téma, három terület felől próbálom körül járni ezt a témát. Először engedjék meg, hogy hadd adjak egy rövid teológiai igei alapvetést, utána egy rövid helyzetfelmérést, és a harmadik rész lesz tágabb, nagyobb, ahol megérkezünk a konkrét témához, de a másik kettő az előkészítés is rendkívül fontos, hogy érdemben tudjunk erről beszélni. Hogy hát akkor miben van az egyház mai kihívása, és itt főleg missziológiai konzekvenciákat szeretnék a témával kapcsolatban levonni. Tehát kezdjük a teológiai igei alapvetéssel, egy nagyon fontos kedves ige, ami ebben a hat évben a püspöki szolgálatom során, hiszen erről a témáról folyamatosan kellett beszélni, mindig előkerült, és vezér igévé vált számomra a témát illetően. A Korintusi második levél második fejezetének 12. versétől néhány igeverset olvasok. Amikor pedig megérkeztem Troászba a Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Makedóniába. Hála legyen az Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalmenetben hordott bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt, mert a Krisztus jó illata vagyunk az Isten dicsőségére. Mit tanultam meg, és tanulhatunk meg ebből az igéből a témánkra nézve? Először is az egyház akkor tudja teljesíteni a vele szembe támasztott követelményeket, idézőjelben, a kihívásokat illetően, ha komolyan veszi a tényleges küldetését. Azt a speciális feladatot, amit az Isten az egyházra, az egyszent, egyetemes anyaszent egyházra, különösen az ige egyházára, hadd mondjam így, rábízott. Ez pedig az evangélium hirdetése, és a teljes Szentírásnak az evangélium a Krisztus felől való értelmezése. A györegszem egyre inkább ez a hermeneutika írás magyarázati jelv fontossá válik számomra a Biblia magyarázat során is. Vagyis, mi az evangélium? Főjelző úr írta nemrégiben a Repost blogban, hogy az ember legnagyobb problémája a halál. Hát az evangélium, az örömhír az nem más, Isten szabadított küldött számunkra Jézus Krisztusban, és benne örök életet adott nekünk, és az örök élet távlataiba helyezte ezt a földi életet. Márpedig, ha ez így van, akkor van az embernek esélye arra, hogy ezt a földi életet is másként élje. Tehát, hogy az örök élet távlataiban éljük meg az életünket, Krisztusba vetett hittel, ebbe az örömhírbe kapaszkodva, akkor van esély másként, akkor lehet lassabban, akkor lehet megbocsátani, akkor mindent lehet más szempontból nézni, de csak akkor, ha van üdvösség, ha van örök élet, ez a tágas tér adatot nekünk. Az egyház legfontosabb küldetése, de minden keresztény egyet kell, hogy értsen, azt, hogy ezt az evangéliumot hirdessük. És nem szabad elkövetni azt a hibát, ha már a kihívásokról beszélünk, hogy az egyház ezt a lényeget szem előtt tévesztve elveszik a részletekben. És mi egyébként folyamatosan ezt tesszük, hogy elveszünk a részletekben, aktuális kérdésekben, vitákban, feszültségekben, a politikai kérdésekben nem akarok sorolni, elveszünk a részletekben, és nem a lényeget hirdetjük és adjuk oda a világnak. Persze, ha a lényeget meghirdetjük, ennek az evangéliumi lényegnek az a természete, hogy átjárja majd a részleteket. De ugye értjük, hogy erről a speciális feladat, ami ránk bizatott, minden más jobban csinál, mert abban szakember, viszont ezt a speciális feladatot, az evangélium hirdetését Isten kizárólag ránk bízta, és ezt a speciális feladatot nem végezzük el, akkor ezzel a feladat nem lesz elvégezve. Amikor megérkeztem Troászban evangélium hirdetésére, mondja az apostol, az evangélium a szíve a Szentírásnak, az Ószövetségben mint ígéret, az Újszövetségben pedig mint a teljesedés. Aztán a másik nagyon fontos üzenet ennek az igének, hogy az egyház szolgálata, tehát a hívásokat illetően evangéliumhoz kötött szolgálat, és egy adott konkrét helyhez kötött szolgálat. Amikor megérkeztem Troászba az evangélium hirdetésére, aztán tovább küldte az Úr az apostolt Makedóniába, meg más helyszínekre, ezt tudjuk mind a három misszió jutak ismerve, de amíg Troászban volt, addig a troászi embereket bízta az apostolra, az általa képviselt egyháza az élő Isten. És nyugodtan behelyettesíthetjük a magunk helyét, amikor megérkeztem Szombathelyre az evangélium hirdetésére, és ugye nem csak lelkipásztorokról van szó, hanem minden hívő emberről, hiszen az egyetemes papság elvét valva teljesítjük ezt a küldetésünket. Ez engem mindig megnyugtat, hogy nem a világ összes emberét kéri rajtunk számon az Isten a kihívásokat illetően, hanem a közvetlen környezetünkben élő embereket. Családban, házasságban, munkahelyen, közvetlen környezetünkben, az adott településen mondjuk. És lehetne ezeket a koncentrikus köröket még meghúzni. De a lényeg az, hogy az egyház szolgálata evangéliumhoz kötött szolgálat és egy adott konkrét helyhez kötött szolgálat, az egyértelműen kiderül ebből az igéből. Aztán az egyház szolgálata benne minden hívő ember szolgálata, valahol egy folyamatos szolgálat. Amikor megérkeztem Troászba az evangélium hirdetésére, nem volt nyugalma lelkemnek, mert nem találtam Titus testvéremet. Nem volt nyugalma lelkemnek, hogy folyamatosan. Tehát ugye értjük, hogy bármilyen feladatunk, éppen számítástechnikával foglalkozunk, vagy tanár vagyok, vagy orvos vagyok, vagy bárki vagyok, vagy hívő ember vagyok, ez egy 24 órás szolgálat. Ebben nincs szünet. Miközben átélem azt, megtapasztalom azt, hogy nyugtalanít az ügy, izgat az ügy, inkább így mondhatnám, a Krisztus ügye. És ha szerintem Európában ez egy döntő kérdés erre, majd kikérek a kihívásokat illetően, hogy izgat-e bennünket az Isten ügye, izgat-e bennünket Krisztus ügye, az evangélium ügye, ezzel a te nyugtalansággal, beleértve azt a dimenziót is, amit nagy tisztelet úr az állítatával elmondott, hogy nem találtam Titus testvéremet, hogy közben ugye egymást számon tartani, akik a látható egyházhoz tartozunk, egymást számon tartani, testvérként kezelni, egymást nagyon szeretni, egymást hite által épülni, egymást erősíteni és nem veszekedni, hogy ezt a küldetést le tudjuk tölteni. És ezt a szent folyamatos nyugtalanságot, hogy izgat a biztos ügye, ezt együtt tudjuk áldoztani és nem blokkoló értelemben átélni. Tehát, mit mondhatunk el a mai ige alapján, itt az ige teológiai alapvetés kapcsán, hogy az egyház szolgálata evangéliumhoz kötött szolgálat, egy adott helyhez kötött szolgálat és folyamatos szolgálat. Aztán, talán a legfontosabb, amikor megérkeztem Troászba a Krisztus evangéliumának hirdetésére, az egyház szolgálata első rendben szóbeli bizonyságtétele között szolgálat. A hit hallásból van Isten igének hirdetése által. Mondom, értjük ezt, hogy igazán annyi módszer van és lehetőség, hogy hassunk az emberekre, Isten igéje azt mondja, hogy az első rendű módszer a gyenge, töredékes, esendő emberi beszéd, amelyen keresztül megszólalhat az Isten üzenet, a szóbeli bizonságtétel. Akkor értettem meg ezt igazán, hogy az mit jelent, hogy a katekézisben, a hitoktatásban, hogy a legitim módon elvárás is szakmailag mindennel próbálkozunk, hogy a gyereket letessük. Azért korábban ragasztunk, kivágjuk, flanellet, projektor, vetítés, játék, minden. Hogy valahogy kommunikáljuk át, hogy az evangéliumot, ezek természetesen fontos és legitim módszerek. Amikor egyszer be kellett ugranom egy kittanórára, és hát nem tudtam ezekkel az ösztönökkel készülni, nem maradt más hátra, mint a jó öreg bevált módszer, hogy egyszerűen narratíve elmondok, elmesélek egy történetet, úgyhogy ez a gyermek számára érdekes legyen, és az volt számomra a megdöbbentő felismerés, hogy gyermekek éppen ezt a módszert nem ismerik, ez új. Minden más kinepróbál, teljesen úgy, hogy kocsányon fűző szemekkel figyeltek a narratív elmondott történetre, és akkor értettem meg azt, hogy itt jöhetnek módszerek, változhatnak az idők, ez az egyház szolgálata szempontjából minden korosztály számára valahol egy fontos és rendkívül aláhúzandó tétel, hogy az egyház szolgálata küldetése első renden szóbeli bizonyságtételhez kötött szolgálat a szavainkban, bizonyságtételünkben, hogy arról emberi beszédbe sokat beszélünk és nagyon beszélsen, unalmas lehet az emberi beszéd, mégis ebbe inkarnálódik az Isten szava. Ezt vegyük nagyon komolyan, ez egy nagyon fontos igei felismerés, és még valamit mond a felolvasott alapige, hogy szóbeli bizonyságtételhez és hiteles élethez kötött szolgálat. A kettő együtt, ha Krisztus jó illata vagyunk, az Isten dicsőségére. Jó illat, amit messziről meg lehet érezni. Ez pedig a hitelesség. A szóbeli bizonyságtétel és a hitelesség együtt adja az egyház küldetésének az áldását, idézőjelben eredményességét, ma különösen, ha az egyház kihívásairól beszélünk. Hogy melyik van előbb, vagy hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz, szóbeli bizonyságtétel és hitelesség, erről majd még szeretnék beszélni, de mind a kettő egyaránt fontos, a szóbeli bizonyságtétellel kezdődik, és azt erősíti a hitelesség, de van, amikor a hitelességgel kell kezdeni, hogy a szóbeli bizonyságtétel hatékonyan megszólalhasson, mondom, ki fogok még erre térni. Hát összefoglalva ezt a nagyon egyszerű és leszimplifikált teológiai igei alapvetést, amit igazából néhány bibliai vers alapján fogalmaztam meg, és tényleg nagy tisztelettel adom át, és tudom, hogy semmi újat nem mondok, de nekem mindig fontos újból és újból magam számára is ezeket újra gondolni, és így programozni a szolgálatomat, a szolgálatunkat. Az egyház szolgálata evangéliumhoz kötött, egy adott helyhez kötött, folyamatos, szóbeli bizonyságtételezés, hiteles élethez kötött szolgálat. És a többit majd az Isten elvégzi. Nem kell görcsbe lenni az egyház jövőjét illetően, hadd mondjam el itt Szombathelyen is, hogy nagyon zavar, és egyre inkább zavar az, hogy mi reformátusok állandóan panaszkodunk, és mindig rosszat mondunk saját magunkra is, és mindig arról beszélünk, hogy jaj, mi lesz majd a jövőben. A Krisztus ügye egy győztes ügy, nekünk ebben kell hűségesnek lenni, amit itt hangsúlyoztam. Az Isten majd adja a növekedést, ő azt elvégzi. Olyan gyönyörűen írja az apostol, hogy hát viahol menetben hordoz bennünket az Isten, és kaput nyitott az evangélium előtt az Úristen. Ezt fogjuk megtapasztalni minden időben másként, de merjük azt hinni, hogy hűséges kápárok vagyunk a rendiek szerint, akkor az élő Isten a többit elvégzi. Hát egész röviden az igei teológiai alapvetésről, és akkor még egyszerűen, hogy a lényegi kérdésre térhessünk, egyfajta helyzetfelmérést hadadjak. Nagyon leszimplifikált helyzetfelmérés lett ez. Csak érintek dolgokat, mert olyan gazdag az a terület, amit szociológiailag, meg pszichológiailag lehetne vizsgálni, hogy milyen környezetben végezzük ma a szolgálatunkat, és éppen ezért ebből a környezetben milyen kihívások fakadnak az egyház számára. Nagyon leegyszerűsítve, de ezzel mindegyik fontos mondat nagyon fontos lesz, és érdemes lesz tovább gondolni ezeket. Életmódváltás, értékvesztés és értelemvesztettség. Ez a helyzet van Európában és Magyarországon is. Közhelyeknek tűnnek, de néha közhelyek a legnagyobb igazságot, és rámutatok néhány mozzanatot éppen csak érintek. Nem tudom kifejteni. Az életmódváltás illetően az a kommunikációs robbanás, ami ért bennünket, az szinte feldolgozhatatlan. Ennek a következményeit nem látjuk, miközben felnő egy olyan generáció, ami szinte már így érintkezik a világgal. Ennek persze nagyon-nagyon sok áldása van. Én nem akarom elmondani, hogy nincs áldása, de úgyis nem, nagyon sok áldása van. De azt nem tudjuk, hogy hogyan hat a mi testi-lelki állapotunkra, stresszbíró képességünkre az, hogy mondjuk naponta érkezik az üzenetek sokasága a munkahelyen is, meg oda-haza is, mondjuk az e-mail posta fiókunkra, hogyha egyetlen egy példát említsek, de sokat lehet említeni. Tehát régen azért ugye ez úgy történt, hogy megírtam szépen egy levelet, nem sikerült, akkor elővettem egy újabb levélpapírt, újból kezdtem, közben azért kétszer-háromszor átgondoltam, hogy fontos ez a levél. Akkor ugye meg kellett a borítékot szépen címezni, beletenni a borítékba, elvinni a postára. Tehát nem úgy történt, mint ma, hogy információkat küldünk ezerfele egy gomnyomásra. Sokszor meggondolatlanul, most ennek az etikájáról nem szeretnénk beszélni. Ez a kommunikációs robbanás csak egy példa az e-mail, ezernyi más összetevője van, nem tudok rá kitérni, hogy ez hogyan befolyásolja az ember testi-lelki állapotát. Örökké ügyeket intézünk, és közben, miközben ügyeket intézünk, elröpül felettünk az élet, és még belegondolni sincs időnk abba a lényegbe, amiről próbáltam az igei alapvetés során beszélni. A kommunikációs robbanás egy hatalmas életmódváltást eredményezett, ami az egyház számára is egy óriási kihívás. A másik az urbanizáció, a városiasodás, ennek minden mobilizációs tendenciájával tudjuk, nem részletezzük, hogy kisvárosokba, nagyvárosokba mennek, Balatonalmádiból Veszprémbe sincs munka, most akkor a saját körzetemről beszélek, hanem Budapestre próbálnak feljárni, hiszen jó országban élünk, ez sem jó. Miközben a református egyház mindig a vidék egyháza volt. Az egész település szerkezet átalakult, éppen a napokban beszéltem egy felelős vezetővel, aki meglátogatott, és hát kérdeztem tőle, hogy hogy látjátok, mi lesz a vidékkel? Nem mondom a illető nevét, de akkor őszinte nem mondom, mit válaszolt. Azt mondta, hogy hát próbáljuk a kommunikáció szintjén még fenntartani, hogy van remény, de a jelenlegi gazdasági struktúrák között egyelőre nem látjuk, hogy mi lesz a vidékkel, mi lesz a kisfalvakkal, kis településekkel, ahol nekünk infrastruktúránk van, templomaink vannak, épületeink vannak, gyülekezeteink vannak. Tehát ez a fajta település szerkezeti átalakulás, urbanizációs irány, mobilizációs irány egy olyan kihívást és igazából szolgálatlátást jelenteni az egyház számára, amelyet még nem nőttünk fel. Főjegyző úr, hogy az egyház vezetéssel mi komolyan küzdünk ezzel, hogy mit tudnánk tenni a nagyvárosokban, a kisvárosokban, úgy, hogy a gyülekezet életébe sem nyúlunk bele kellőképpen, de mégis, hogy jöjjenek létre új gyülekezetek, lehetséges ez, mit csináljunk a kis településekkel, de hogy konkrét kihívásokról beszéljek, ami a terepen, a mindennapi szolgálat szintjén kőkeményen érinti az egyházvezetést is. Még ide az életmódváltáshoz tartozik a szekularizáció, egy óriási elvilágiasodás, Európában nincsenek gyökerek, az egyházban nem történik meg a belegyökereződés, óriási problémát jelent, most egy második generáció nő fel így, hogy hát úgy nőnek fel, hogy a szülőktől nem kapják meg ezt az indítatást, nincs közösségélmény, templomélmény, istenélmény, odatartozásélmény, ami hát a gyermekkorban a hit fejlődésének élettanát kutatók szerint a 3-6 éves korban legdöntőbb, és arra lehetne majd aztán építeni. Mindez nem történik meg, és akkor a szekularizáció kapcsán akkor arra végképp nem térek ki, hogy mondjuk egy lelkipásztornak a presztízse, tekintélye, társadalmi elfogadottsága, fontossága ma egy elvilágiasodott kultúrában, akár itt Magyarországon, akár Európában milyen a korábbiakhoz képest, ezt is érdemes lenne vizsgálni. Egy életmódváltás, ami rohamosan, szinte multiplikálódva, szinte következetlenül fejlődik és bővül, a fejlődés azt idézőjelben, már sokkal visszafejlődés történik, és nem is tudjuk, hogy 5 év múlva, vagy 10 év múlva ez a folyamat hova jut el, és éppen ezért kevésbé tervezhető az, hogy távlatilag, tehát milyen egy egyházkormányzatra vagy programokra rendezkedjünk be. Hát az életmódváltás a helyzet felmérésben egy ilyen nagyon fontos szempont a kihívásokat illetően. A másik az értékvesztettség. Ez is közhelyszerű téma, de óriási problémákat okoz. Tehát nem lehet kimondani ma azt, hogy ez jó, ez rossz, ez igaz, ez hamis, ez helyes, ez helytelen. Tudjuk, tolerancia, nehogy valakit megbántsunk. Látjuk, hogy melyik irányba haladunk. De amikor azért azt éljük át mondjuk egy televíziós fórumbeszélgetésben, hogy előtt azért felhívják a figyelmünket, hogy ez kényes téma, és ezt tényleg toleránsan nyújjunk hozzá, vagyis nem eljük, ezt így direktben nem mondják, de azt érzem belőle, hogy hát azért így óvatosan próbáljuk azt kérdezni, hogy most akkor szerintünk mi az, ami jó, és mi az, ami rossz, helyes és helytelen, és akkor megérdek, hogy mit keresek itt. Mert ha valaki, akkor a kereszténység az evangéliumból következően egy meghatározott értékrenddel rendelkezik, amit kötelessége, küldetése hirdetni a tekintetben. Tehát valljuk, hogy van jó és van rossz, van igaz és hamis, van helyes és helytelen, lényeges és lényegtelen, és ezeket nekünk fel kell vállalni, amihez igazodhat az életünk, hogy legyen egy meghatározott út, amely biztosan a célba visz, és az evangéliumból következik egy ilyen értékrendszer, egy ilyen meghatározott út, sőt, maga Jézus Krisztus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Kedves példám, hadd mondjam egy szombathelyek előtt, bocsánat, ha valaki már hallotta tőlem, de én nagyon szeretem azt a példát az előbbiek megvilágítására, gyerekkorom óta nagyon szeretem a vonatokat, és öregedve kezdem megérteni, hogy miért. Azért, mert a vonat abban a boldog állapotban van, hogy sinem van, ami ki nem siklik, és nincs más lehetősége és esélye a célba érkezésre, mint az, hogy igazodik a sínpályák futásához. Mert akik a sínpályák futását megtervezték, a starttól a célba érkezésig, azok minden nagyobb összefüggésre beláttak. És ez a isteni nagyobb minden táplálkozó összefüggés, ami hiszük, hogy a Szentírásban a lényeget illetően kijelentetett nekünk, és ebből következik egy örökké való értékrendszer. Út garantált célba érkezés, és a mi küldetésünk, hogy ezt meghirdessük, hogy nem relatívak a dolgok, a lényegi dolgokat illetően van jó és rossz, igaz és van is. De idézhetnénk egyébként nem teológus, filozófus is, most tudjuk, hogy Kant filozófiájának az egyik lényegi pontja az etikájában, a gyakorlati ész kritikájában pontosan ez. Ezt feszegeti, hogy vannak-e olyan alapvető, vitathatatlan, kortól, nemtől, kultúrától független értékek ebben a világban, mert minden időben mindenkor vitathatatlanok az emberiség számára, és ez filozófusként mutatja ezt ki, többek között azzal a zseniális logikával, hogy a 10 parancsolatot veszi sorra, elsősorban a második főszámlát, ahogy az ember is ember viszonyról van szó, az Isten szín előtt, és megfordítja a kérdést. Azt mondja, hogy tegyük fel úgy azt a kérdést, hogy ne ölj, hogy akarhatod-e, hogy mindenki öljön? Akarhatod-e, hogy mindenki parátlálkodjon? Akarhatod-e, hogy mindenki lopjon? Akarhatod-e, hogy mindenki hazudjon? Akarhatod-e, hogy mindenki kívánja a másik? Egyből érzik így megfordítva, kiváló ennek a filozófusnak az érvelése, a logikája, hogy igen, vannak olyan alapvető értékek, igen, ezek a keresztény értékek, és nem véletlen a 10 parancsolatot hozza, amelyek az élő Istenben neked hitből következnek, soha ne vetítsük el a kihívásokat, illetve azt a bátorságunkat, hogy tisztelje mindenkit, azt is, aki egészen más gondol a világban, mint mi, ez rendkívül fontos, azt mondja ez a keresztény tapintat, mindenkit meghallgatni, szeretettel, tisztelni mindenkinek a véleményét, ezzel egyetérthetünk, és bátran képviselni azt, amit pedig mi az Úristentől a kijelentésben kaptunk, és amit ő rányított. Életmódváltás, értékvesztés, nincsenek hibasságok, csak vélemények vannak, és a harmadik nagy ilyen helyzetfelmérő pont a értelemvesztettség. Egyre inkább gyötri a modern embert, a nyugati posztmodern embert, ami a jólétből következik. Ugye Viktor Frankl foglalkozott ezzel a kérdéssel, svájci pszichiáter, aki azt mondja, hogy hogyan lehetséges az, hogy emberek, akik olyan nyomorúságokat végigjártak, 20. század első felében mondjuk, hogy végigjártak szőnyeggombázásokat, és a pincébe menekültek, és megjárták a gulágokat, és a táborokat, és éheztek, és nem veszítették el az élet értelmében a hitüket. Nem voltak depressziósak. Ma pedig a modern ember, miközben mindene megvan, gyötri a kezébetegség, persze ennek valahol megvan a logikus magyarázat, hogy van időnk, mire jólétben élünk, magunkkal foglalkozni. És nem is azzal van a baj, ez rendkívül fontos, hogy az ember rákérdezzen a saját létére. Legyen egyfajta önreflexiós képessége, ez rendkívül fontos, a mai modern generációként ezt sem tanulja meg, tragikus, hogy a bölcsészet, mint olyan, az egyetemi képzésben is hallgatik, nem kell, ne gondolkodjunk, ne gondoljunk bele a saját létünkbe, életünk értelmébe, és aztán nyilván idő után, bocsánat, ez egy kicsit nem paranoiásan tovább gondolom, azt csinálnak velünk, amit akarnak, és úgy manipulálnak bennünket, ahogy akarnak, de ez nagy zárójelbe, nem gondolok ilyen rossz indulatúan semmit, de az ember átéli, mint posztmodern ember az értelemvesztettség érzését, ami természetesen lehet egy legitim érzés, bizonyos tekintetben, de hova vezet? Hiszen tudjuk, hogy a keresztény üzenetnek a lényege éppen az, hogy Jézus Krisztus feltámadott, örök életünk van, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzolkodjatok az Úr munkájában mindenkor, tudván, hogy a kifáradozásatok nem hiába való az Úrban, hogy az ember életének minden élethelyzetben van értelme a Jézus Krisztusba vetett hit által szíve utolsó dobbanásáig. No tehát, beszéltem röviden egy igei teológiai alapvetésről, az egyház szolgálatának kihívásait illetően, és próbáltam egy nagyon általános, azért remélem, hogy mindenki számára megérintő helyzetfelmérést adni, hogy milyen világban élünk, amelyben az egyház végzi, kell, hogy végezze és örömmel végzi a szolgálatát. És szeretnék rátérni akkor a harmadik nagy részre, hogy akkor mik ezek a kihívások. Itt is három területet szeretnék megfogalmazni. Remélem, hogy világos az előadásomnak a vázlata, a gondolatmenete, a prezentációs kivetítésre nem készültem, mert hiszünk a szavaknak az elejében. No de mik ezek? Itt főleg missziológiai, tehát az egyház küldetését illető szempontból fogalmazom meg ezeket a kihívásokat, és egy kicsit kérdezve is a jelenlévőket. Egyébként egy New Begin nevű missziológustól tanultam főként ezeket a pontokat, ezt a becsületesség kedvéért hadd osszam meg itt a hallgatókkal. Lehet-e az egyház szolgálatának a lényege? Kell, hogy legyen az egyház szolgálatának a lényege az, hogy az evangéliumból következő hit és értékrendszer újból a nyilvános igazság szintjére emelkedjen, legalább a saját kultúrájában, mondjuk Európában. Ez egy New Begin által létrehozott missziológiai szakifejezés, mindjárt megmagyarázom. Lehetséges-e az, hogy az evangéliumból következő értékrendszer a nyilvános igazság szintjére emelkedjen. Vagyis a nyilvános igazság szintje az, hogy az evangéliumból következő öröm és értékrendszer megjelenik nem csak a templomokban, hanem áthatja a társadalmat és annak minden életterét. Tehát megjelenik az oktatásban, megjelenik a gazdaságban, az egymáshoz való viszonyunkban, tehát egy alapkeretét képezi az életnek. Tudom, hogy ez a problémafelvetés, ez már régóta hatalmas kérdéseket vett fel, ma meg szinte megijedünk tőle, de azért valahol merjük kimondani, hogy ez mégiscsak a kihívásokat illetően egy alapvető, elvi kérdés, missziológiai kérdés. Törekedhetünk erre, szabad erre törekedni, egyáltalán megvalósítható ez ma egy szekularizált világban, hogy az evangélium a nyilvános igazság szintjére emelkedjen és átassa a legalább a saját kultúrájának minden életterét. Tehát a templom falakon és a látható egyházon kívül. És ez a lényeg, megint csak példával szemléltetem, amikor egy ballagási hevéden vagyunk együtt, saját magunkat számítjuk, hogy ne kelljen legalább akkor a családanyának főzni, étterembe megyünk el, de ott van az egész család, és mi ott is keresztjének vagyunk, és ül mellettünk egy másik nagy család, valamelyik másik értékrendből vagy iskolából, és amikor mi elmondjuk, hogy nem fennhéjakkal, de mégis hallhatom az asztali áldást, akkor nem néznek rá, hogy kik ezek és honnan jöttek, meg egyáltalán mi ez. De egy egyszerű példa arra nézve, hogy mit jelent az, hogy a nyilvános igazság szintere lehet az evangélium és az abból következő értékrendszer. A másik nagy kérdés a kívásokat illetően, hogy konkrétan felvett New Begin, ez az úgynevezett holisztikus misszió kérdése, egészleges misszió kérdése. Ezt is meg fogom magyarázni, hogy mit jelent. Azt jelenti, ez a holisztikus misszió abban indul ki, hogy Isten az egész világ ura. Nem csak az ünnepnapok ura, hanem a hétköznapok ura, az egész életünk ura. Ezért Isten az ő evangéliumával, meg az ő igéivel, meg akar jelenni a hétköznapjainkban, a mindennapjainkban, a profán szférában is, sőt a szent át akarja hatni a profánt. Ezért a politikus misszió az egyház küldetését illetően azt jelenti, hogy merjen már, hogy könyörögjön azért az egyház, hogy tudjon merjen úgy szolgálni, hogy az emberek minden napjait járja át az ige, illetve hogy tudjon merjen úgy szólni, hogy az emberek értsék, hogy miről beszél az egyház. Tehát, hogy hétköznapi legyen az ige hirdetése, a szónak ebben a leföldelt értelmében, tehát, hogy az emberek tudják az életükhöz, a mindennapjaikhoz, a harcaikhoz, a küzdelmeikhez kapcsolni az egyház szolgálatát és azt, amiről egyáltalán beszélünk. Tehát, hogy ne beszéljünk el az emberek fejedről, hogy értsék, amit mondunk, hogy az szíven találja őket, mert az érje az ember, ami kapcsolódik a mindennapi küzdelmeihez. Ezt vizsgálja a holisztikus misszió, és ezzel kapcsolatban azt mondják többen, ezt egy másik kutató mondja, egy Lemmerman nevű missziológus és gyakorlati teológus, hogy nem a pusztába kell kimenni, hanem a piacra kell menni, emberekkel beszélgetni, mert az egyházok mindig olyan általánosságokat mond, amely általános értelemben sokakat érint, de senkit nem ragad meg konkrétan. Ezért mondja ki a holisztikus misszió, hogy konkrétumokat az általánosságok helyett. Ne köldjel üzenetet, ami érthető, felfogható, hasznosítható az evangéliumot illetően a mindennapjainkban, és ebbe, hát nem tudom, megbeszélek itt az előadás után, hogy ebbe a holisztikus misszióban nagy kérdés, hogy a szigorúan betan kereszténység. Hogy ezt érdekjük. Pont, szó szerint, tehát a Bibliának a szó szerinti értelmezése, tehát sok kérdés van itt, belefére a holisztikus missziónak ebbe a kereteire. És ide a holisztikus misszióhoz tartozik egy másik nagyon fontos gondolat, van még pár perc türelmük, hogy amit elmondtam, hogy ne földelt legyen ez az üzenet, ez nagyon fontos az egyházat érintő hívásokat illetően, de Nyugi én egy csodálatos logikával megmutatja ennek a másik oldalát is. Hogy akkor nem fenyegeti az egyházat az a veszély? Hogy olcsó, konform módon kiszolgálja az embereket? Tudni, ki mondja azt, hogy az emberek többségének kérdései, jól figyeljünk, nem az életre vezető kérdések. Sok minden más érdekli az embert, ami egyre szépség, okosság, tehetség, karrier, hatalom, pénz, minden. Az emberek többségének gyakori kérdései nem az életre vezető kérdések. Ezért szabad-e egy határon túl arra törekedni, hogy az ember minden áron hason és meggyőzzön és megszólítsa az embereket. Erre hozott a megdöbbentő, számomra meggyőző példát, Nyugigén, hogy hát hogyan történt ez a Szentírás lapjain, hogyan olvassuk az első keresztények, hogyan szólították meg az embereket. És itt jön a hitelesség és a szóbeli bizonyságtétel kérdése. És utána néztem, szinte tényleg minden esetben így volt. De nem akartak meggyőzni senkit. És Isten hitre juttatta őket, egymás hitáltal épülve rendszeresen összegyűltek, erősödtek, igét hallgattak, megtörték a kenyeret, imádkoztak, és kimentek a világba. És a világban egyszerűen csak azt látták rajtuk, aki a Krisztus, a testre töltött Krisztus, amely kiábrázolódott bennük, a hitelességet. Ezt a mennyei többet látták rajtuk, ezt a hitelességet észrevették, a római irodalomban is, utána is erre kérdeztek rá az emberek, és Nyugdíjunk szerint egyébként minden bibliai bizonyságtétel, meg ókeresztény bizonyságtétel igazából erre válaszként született. Remélem nem mondtam el túl bonyolultan, de egyrészt nagyon fontos az, hogy megszólítsuk az embereket, hétköznapi legyen, leföldelt legyen, de ne szolgáljuk ki az embereket, mert nekünk van egy örökkévaló értékrendszerünk, és a legnagyobb kihívás, és az egyensúlyt hogyan lehet megteremteni, hogy a munkahelyemen, hát ott dolgozni kell, ott nem kicsit szó kell beszélni meggyőződésem egyébként, mert pont az ellenkezőjét érjük el, hanem ott hitelesen, ékesen, szépen végzem a rábízott munkát, kiábrázódik bennem a munkámban a mennyei több, és erre előbb-utóbb rákérdeznek, és az Isten készít egy hajlott, egy alkalmat, amelynek alapján én választként elmondhatom azt a reménységet, amely minden nyomorúságom ellenére bennem van. Ez a holisztikus missziónak a lényege, amihez csak érintelme, elmet az idő, nem tudom kifejteni, a hagyomány és az újítás kapcsolata is rendkívül módon hozzátartozik, hogy az örökségünkre, az újat hogyan építsük rá, hogy a mai új módszereket alkalmazzuk el, hogyan alkalmazzuk, hatalmasnak kérdés, de erről is beszélni végén. Tehát kihívásokat illetően, tehát lehet az evangélium a nyilvános igazság szintjére emelhető? A holisztikus misszió hogyan valósítható meg úgy, hogy leföldelt legyen az evangélium, miközben olcsó, konform módon nem szolgálom ki az embereket, és a hagyomány és az újítás egészséget, szentelkes egyensúlyát meg tudom teremteni. És az utolsó ilyen gyakorlati kérdés, mert vég nélkül lenne beszélni, lejárt az időm, ez számomra még egy izgalmas terület, amit szeretnék idehozni, és ezzel zárom, mivel az egyház centrális tevékenység az Isten tisztelet.
És azért az előfordulhat, hogy hoznak másokat is, akik nincsenek betagolódva a gyülekezetbe. Az nagy kérdés, hogy akik először találkoznak velünk, mondjuk egy Isten tiszteleten, azokat milyen első hatás éri, amikor eljönnek közénk. És ez a kérdés nem különösszetett, mert milyen igehirdetést hallanak, az igehirdetés kérdése, milyen a liturgia, amely körülveszi az Isten tiszteletet, és sokan mondják, hogy a református liturgia száraz, az igehirdetés túl racionális, mi túl racionálisak vagyunk. És hát milyen az a liturgikus tér, az Isten tiszteleti hely, ami körülvesz bennünket. Hát azért vannak vidéken olyan templomaink, hogy idáig vizesek, meg bocsánat a kifejezésért az úgynevezett szentakaríthatatlanság, hogy jó-e ott összegyűlni. Tehát átérjük-e azt a, és tudom, hogy ez pénzkérdése, annál több is, átérjük-e az Isten tiszteleten azt, amit a tanítványok a megdicsülés hegyén, és hogy kezdődik minden, hogyha valaki mondjuk elhozza a munkatársát, vagy a barátját, és ő először van jelen közöttünk az Isten tiszteleten, akkor átéli-e azt, amit még nem is tud igazából megfogalmazni, de legalább annyit, ami mennyei élmény, Isten élmény, hogy két betű, jó volt, jó nekünk itt lenni. Mert találkoztam a mennyei világban, nem biztos, hogy meg tudja fogalmazni, hogy jó volt, és ide máskor is eljövök. És ez persze az egyház minden szolgálati területére érvényes. Az Isten tisztelet azért koncentráltam, mert a legtöbb élettevékenységünk legalábbis látható módon. És erre a jóra egyetlen egy példát ad mondjak el, hogy mi ez a jó. Én ezt világi szintéren is megtapasztaltam, és világi példát mondok. Egyszer kaptunk meghívást feleségemmel a Budapest sportcsarnokba egy dél-amerikai világsztár koncertjére. Nagyon fáradt szónak után kellett oda elmenni, másnap nagyon kemény napom volt megint, de nagyon drágák voltak a jegyek, hát próbáljuk meg, hogy számoltam magamba, 8-kor kezdődik a koncert, vége lesz 10:30, mire hazaérünk, éjfél, egy óra, még másnapra sem voltam ki, szóval feszült voltam. Mentem, de nem szívesen mentünk. És arra nem is beszélve, hogy ez a világsztári adó egy órás késéssel kezdődött a koncert, tényleg úgy volt, hogy hazamegyünk, és ami utána történt, azt nem tudom megmagyarázni, mert innentől kezdve egy ilyen filmszakadás, és csak azt, hogy elkezdődött a koncert, egy szent propizmussal láttunk egy produkciót, és én elfelejtettem mindenről. Tehát arról, hogy nem vagyok két hónapra, hogy fáradt vagyok, hogy el akartam menni, és ezt csak a végén fogalmaztam meg. Jó volt. És valember az üdvösséget így definiálja, hogy megbocsátatott a múlt, nem számít, nem aggasztva a jövő, mert az Jézus Krisztusban már a miénk, sőt az üdvösséges jövő betör a jelenbe. Ez üdvösség tapasztalat. Budapest Arénában is átéltem. Hát adja az Isten, hogy az Isten tiszteleteken átéljük, hogy aztán az egyház a sokféle kihívásainak az ige egyháza eleget tudjon tenni. Tehát teológiai alapvetés, helyzetfelmérés és az a néhány pszichológiai gyakorlati konzekvencia, amit próbáltam megfogalmazni. A témát nem lehet kideríteni, de reménység szerint kedvet adott ez az adagas arra, hogy oda-haza is, meg a gyülekezetünkben tovább gondoljuk. Köszönöm a meghívást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Nagyon szépen köszönjük a főszkorkú előadását, és hallottam kérdéseket. Vetett fel olyan kérdéseket, amit hát időről időre igyekszünk majd körüljárni. Most alkalmak és illetve alkalom van a kérdések megfogalmazására. Úgy beszéltük meg előtt, én most azért szólaltam meg, mert itt menetközben felvállalom a moderátor szerepét, hogyha majd időben úgy előre futunk, vagy nagyon elkezdődnánk, akkor mégis valamiképpen legyen itt egy közvetítő személy. Tehát ezek a kérdések itt vannak, és reméljük, hogy ezekre a kérdésekre majd az évek folyamán még alkalomra a tiszta tudat meg fogjuk tudni hívni, hogy ezek előjöjjenek, de egyet szeretnék, ameddig a kérdések fogalmazódnak, egy gondolatot hittem felidézni, hogy látjuk, hogy az egyház az nem egy elvont fogalom, vagy elvont valóság ennek a világnak, hanem élő, ami benne van, és hát nem tudom szabad egy fogalmat, hogy mi magunk vagyunk az egyház ebben a világban, és ezért gyönyörűséges ez a kihívás, és érdekesség tud válni úgy tudományos szempontból, mint ahogy látjuk ilyen sokrétűen szociológiai, pszichológiai és másfajta érintettségek kapcsán. Úgyhogy lehetőség van a kérdésre, kérdés, válasz, vagy esetleg azt is lehet, hogy több kérdés, ha egybefüggenek, vagy valaki ahhoz hasonlóan, akkor de az első kérdésre már is megadatik a lehetőség.
Nem keseredik el, ha nem látja azokban a távolokat.
egyébként hadd mondjam el, hogy ahol az alkalmas ember sikerült egy ilyen tiszteletési misszióban megtalálni, ott igenis vannak arra példák, hogy csodák történtek. Tényleg az Isten áldásának köszönjük. Vannak olyan helyek, ahol teljesen nem mondtak már a gyülekezetről, oda került egy alkalmas ember, és tudunk arról, hogy jönni annak költöznek oda a településre. Mert már megszűnnek a parokiális Istenek is, igazából mindenki oda megy Isten tiszteletre, ahol ő jól érzi magát, és abban a közösségben, Budapestre mászik leginkább, a nagyobb városokban, tehát például a Balaton partján is, a mi 10 km-es közöttünkben, 12 református templomban, 12 gyülekezettel, és az emberek felnek az autóba, és keresik azt a helyet, ahol ők jól érzik magukat. Tehát az alkalmas ember kérdése, a pénz kérdés mellett rendkívül fontos, de azt is el kell mondanom, hogy itt felmerülnék az épületekkel kapcsolatos kérdés is. Főjegyző úr, nagyon sokat cikkezett, és sokat beszélgetünk, és néha vitáltam is erről, hiszen ő jobban mondja azt, hogy szabad egy hatállam szűhul milliókat költeni olyan épületeinkre, egy kemény kívén 100 milliókat, ahol már igazából nincsenek emberek. Tehát, vagy látjuk, hogy nem igazán lesznek Krisztus éven belül, egyelőre nem adtuk fel, sőt, abban is bízunk, hogy ez a mobilizációs irány, és ezért imádkozunk, és nagyon bízunk abban, hogy ez a mobilizációs irány már látjuk, hogy megfordul, és előbb-utóbb a tendenciájában is meg fog fordulni, hiszen az emberek egy idő után belefáradnak a városi létre, annak minden állását is a második éve. Ezeket a templomokat figyelmeni, hogy kis települési missziót végezzük, miközben a nagyvárosi misszió és a kisvárosi misszió is működik. Tehát próbálunk új gyülekezeteket létrehozni és többletni, mert a bevonással a nagyvárosokban. Ez másokért. Szinte nem egyszerű, de próbálkozunk vele. Melyek székhelyi missziók, és azt is célul tűztük ki, hogy a 8000 főnél nagyobb kisvárosokban legyen református lehetőség jelenlét.
Mivel a kérdések bent ragadnak, egy kérdésem lenne nekem, a nevezetesen, hogy a püspök úr mennyire látja az egyház kihívásai között, én teljesen a másik oldalról közelítem meg, hogy Európa nem csak magyarországi, hanem akár európai kihívásként, pedig ugye itt van egy úgynevezett multikulturális társadalom, amelyikre valamiképpen a identitás oldaláról egy választ kell adni előbb-utóbb, és egész biztos, hogy az a fajta magatartás, amit látunk a fogyasztói társadalomnak, nevezük, hogy értékvesztése, egy fiatal generációt nem biztos, hogy olyan szinten, itt már nincs tapasztalatok arról, hogy milyen a sorbanállás, milyen a kenyér, milyen, és az, hogy valószínűleg más igények fogalmazódnak meg bennük. Tehát milyen mekkora valószínűségét látja, hogy ebben az identitás keresésben, visszaformálódásban, és egy olyan multikulturális társadalomban, amely nálunk annyira nem tapasztalható, de 140 kilométerre van Bécs, ha valaki felmegy és beszáll Bécsnek a külvárosában az autóról, akkor találkozik más kultúrával, nyelvekkel, akik nagyon komolyan képviselik a saját értékünket bejövve az európai kultúrába. Tehát egy fiatal nemzedék, akár egy fundamentalista magatartásból megpróbálja ezt az ide, mekkora valószínűsége van ennek, illetve lehetséges válasz-e ez az európai identitás keresésben, akár egy nemzedéken belül. Ez is az egyház kihívás,
hogy kezdjük az identitásnál. Nem kívülök az identitás, csak ha tudom, hogy én ki vagyok, akkor tudok másokat is tisztelni, ezt érintettem az előadásban. Az identitás megteremtése az a családban kezdődik. Utolt erre nagy tiszteletű úr, hogy éppen ez nem történik, sajnos, mondjuk keresztény értelemben sem, vagy nemzeti értelemben sem, más értelemben sem. Itt hadd mondjam el, hogy a keresztény családoknak a legnagyobb feladatok lenne az,
éppen az előbb említett 3-6 éves korban, amire lehet építeni, ugye a keresztény identitásra jelenleg kiépítség. Ezt egy Forrest nevű teológus mondta, aki az üdvözlésének lélektanával foglalkozott, és részletesen leírja elemezve, hogy ez mit jelent. Ugyanis ha akkor a magot elvetjük a gyermekbe, és én még azt is mondanám, hogy egy idő után pedig úgy Isten tiszteletre hinni, nagy hitlagok, én nem vagyok ki a gyerek Isten tiszteletnek. Én úgy emlékszem, hogy gyerekként felnőtt Isten tiszteletben jártunk kiskoromkor, és rendkívül fontos volt, hogy én gyerekként is része voltam a nagy gyülekezetben. Ma már ott tartunk, hogy a felső korosztálynak is külön gyerek Isten tiszteletet tartanak, és hát megvan ennek is az indoka, meg az oka, de valahogy identitás, hogy itt alakulhatnak ki 3-6 éves korban a családban, mondjuk minimum úgy, hogy egy képes Bibliát végig olvasunk 3-3 év alatt a gyermekkel, minden héten megtanulunk egy éneket, és mindig elmondjuk a közös imádságot, és ezt csak el kell kezdeni, ez tisztel. Ezt el kell kezdeni, és utána a gyerek maga mondja, gondoljuk az unokáinkra, a gyermekeink unokáinkra, maga mondja, hogy hol van az apa, hol van az anya, hol van. Apának is fel kell jönni, apámilyen pont az okonban a fél órára, akkor lehet beszélgetni, és jön a közösség, a gyerekezet, és kialakítja az identitás, meggyőződésem, hogy soha nem vesznek el tőle, akkor kihajta ma. Kamaszkorban majd történik, ami történik, ott ezért kicsit el is kell engedni a gyermeket, de meggyőződésem, hogy az a ma, ami aztán rájutik a katekéz is, ha adatott egy református iskola, akkor még inkább, reménység szerint, éppen hozta a keresztény identitás. De mindjárt tovább lépek, a kérdés ennél sokkal bonyolultabb volt, csak egy mai élményemet szeretném elmondani, hogy egy írásomra egy hölgy írt egy e-mailt, amelyre aztán kiderült, hogy igazából ez egy apropó volt, és nem az írásra lefektált, hanem egy problémáját szerettem volna ennek megosztani, és tanácsot kérni. Ez a hölgyel ma beszélgettem, és leült, vett a kabátját, és pápaéret is orvult rajta. Onnantól kezdve értettük egymást. Én is tudtam, hogy tudom, hogy kivel állok szembe, tudom, nem előtt a tarkét, de ide érkezett, igen, és akkor mondtam, egyből értettük egymást, és abban a pillanatban megtaláltuk a hangot. Ez az identitás. Na most ez Európában az óriási probléma, hogy mindenkinek hiányzik, sőt, hát ugye ennek bonyolultabb szövete van, hiszen Európa, az elkényeztetett Európa beosztva az olcsó munkaerőt, olyan emberekkel feltölt Európát, és itt ez nem értékítélet kérdés nehézség, aki sokkal olcsóbban végzik el ezt a munkát, amit például Angliában már nem akarnak, őnek pedig megvan az identitásuk. Tehát, hogy mondjuk Németországgal direkt döbbenetes, hogy egy Dél-Németországban nézzük, hogy a legkisebb településen is katedrálisok vannak, olyan gyönyörű templomok vannak, gyönyörűségesen rendben van, vagy mint egy üresek. Az embernek a szíve érzik, miközben azok, akik keresztbe bejönnek, azok pedig tartják identitásukat. És mi nem tettük észre, sőt, én azt látom, nem egy rosszul látom, hogy gondosan látom, hogy én mindig az emekhez irányra megyek neki, és nem tettük észre, és nem arról van, hogy egymásnak esünk, de hogy valami tegyünk már magunkért, a magunk értékeiért, a magunk kultúrájáért, a magunk örökségéért, most nem akarok eladásra visszautalni, és ez bátorság nélkül, kiállás nélkül nem lehetséges. Vannak erre egyébként példák is, hogy vannak ilyen emberek, és Istennek vannak ilyen különbözői a közéletben is, és csak imádkozni tudunk azért, hogy ezt üntetben is, mint a mobilizáció tekintetében. Lesz valami változás. Egyébként, hogyha őszintén akarok lenni önökhöz, akkor jelen pillanatban emberileg nem vagyunk valami terülátóak ezen a területen, és ez egy folyamatos kihívás, hogy mit tehetünk mi a magunk szerint helyén. Egyébként Szőjegyző úr, most állt, hogy rá sokat hivatkozott, ilyen tisztelet szeretem, és köszönöm, hogy itt van. Ő folyamatosan a Dunántúli honlapunkon erről cikket. Szinte ez a reprogokból az összejegyzéseit meg. Lehet, hogy ő még szakavatottabban tudna erre a kérdésre válaszolni.